kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Transhumanizmus. Egyesek szerint a világ legveszélyesebb utópiája, míg mások úgy tartják, az emberi faj túlélésének az egyetlen lehetséges útja. Célja a jelenlegi élethosszunk, intellektuális, pszichés és fizikai képességeink meghaladása, vagyis az emberi lét alapvető korlátainak átlépése. De mi módon és milyen áron? Ha mindez elméletben lehetséges is, mik a gyakorlati és mik az etikai akadályok? Szabad-e Istent játszanunk? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. A transhumanizmus kifejezést gyakran használják az embert továbbfejlesztésének szinonimájaként is, de ez egy filozófiai, technológiai mozgalom, ami szerint az embernek túl kell lépnie a jelenlegi állapotán, elsősorban a technológia használatával, kiteljesítésével. Menjünk vissza egész az eredetig, onnan indul ez az elgondolás.
Kérdés, hogy melyik oldaláról közelítsük, mert ha rögtön a spirituális oldaláról, akkor azt lehet mondani, hogy az ember már a teremtésénél fogva el lett rontva. És hogy ugye a teremtett ember már a Bibliában is úgy jelenik meg, mint aki ugye egy Lucifer által, a gonosz által eltorzított formában létrejött valaki, akit ki kell javítani, akinek az egész élete semmi másról nem szól, mint ezt a hát ördögi beavatkozást kijavítandó feladat, és a legkülönbözőbb lelki eszközökkel próbálják kijavítani. Ott egy lelki hibáról beszélünk. A transhumanizmus abból indul ki, hogy az ember ebben a formájában, amiben így megteremtődött, tökéletlen. És az a feladata, hogy végül is tökéletesítse saját magát. Egyidős az emberiséggel.
A mozgalmat mégiscsak körülbelül olyan 100 évre teszik. Ha datálni akarják, valahol egy vonalat akarnak húzni, bár a humanizmusra, a reneszánszra is szoktak hivatkozni, de Dédalusz a Tudomány és a Jövő című esszéhez kötik, ami a genetikáról és a biológia rendkívüli fejlődéséről szólt. És egy érdekesség, nem tudom, tudtátok-e, hogy Julian Huxley, aki Aldous Huxley bátyja volt, használta először a transhumanizmus kifejezést, mégpedig 1957-ben, és ő azt mondta, hogy az ember ugyan ember marad, de túllépi a saját határait, miközben megvalósítja emberi természetének lehetőségeit. Bármit is jelentsen ez a mondat.
Igen, igen. Én azért a romantikához igenis visszanyúlnék, tehát nem csak a 20. század, hanem a 19. század, ugye klasszikus Frankenstein képzetéhez, első nagy transhumanista regény, ha már az irodalmi gyökereit keressük ennek, ahol az a gondolat, hogy az ember egyrészt a halálból visszahozható, feltámasztható, illetve nem csak, hogy feltámasztható, de erősebbé tehető testi formában, mint az a test, amit eredetileg szántak neki. Ugye ott azért ne felejtsük el, hogy a Frankenstein az nem csak azért szörnyűséges, mert holttestek darabjaiból készítik el, de úgy válogatják ezeket a testrészeket, hogy azok egy kimondottan erős, ember feletti erővel bíró szuperember legyen. Ott a kísérlet erre is irányul, nem csak a feltámasztásra. Aztán tudjuk, hogy valamiért, ha jól emlékszem a regénybe, egy elmebeteg agyát ültetik ebbe a testbe, és ez okozza az igazi problémát. De maga az a szándék, hogy egy ember feletti, tökéletesített emberi test jön létre, bár abban a regényben megfogalmazom.
Tulajdonképpen az a kiinduló pontjuk, hogy a Homo sapiens nem alkalmas arra, hogy megoldja a globális problémáit a Földnek.
Így van, tehát hogy alapvetően az egész transhumanista gondolatkör az abból a megfontolásból táplálkozik, hogy az ember valamiképpen tökéletlen. Vagy, ahogyan a spirituális gyökér, amit Bence mondasz, hogy ha nem is biztos, hogy az emberiséggel, de legalábbis a vallásos emberiséggel biztos, hogy egyidős. Ugye ott egy morális-lelki korlátot kellene meghaladni, ilyen értelemben kellene tökéletesednünk. Valamennyire ez a politikai rendszerek tökéletesítéséhez is egyébként akár elvihetne, akár a platóni ideális állam gondolata, ugye Bence szoktad idézni. Ugye a másik, ugye ez a futurista technológiai transzhumanizmus, amit leginkább transzhumanizmusként szoktunk ugye emlegetni, az az ember fizikai és szellemi teljesítőképességének, meg persze lelki beállítódásának is a meghaladását, tehát hogy az ember helyett valami más jöjjön létre, valami poszt. Ugye poszthumanizmus az egy másik kifejezés ide, és van egy harmadik gyökér, ez a legfiatalabb, ugye ez az ökológiának van egy olyan nagyon szélsőséges ága, ami szerint az ember az egy vírus, ami tönkreteszi a földet és a természetet. Amit mondtál, hogy az ember nem képes megoldani a problémákat, itt mondjuk az ökológiai válság problémát, és hogy azt csak úgy lehet megoldani, mondják ők, hogyha az ember maga eltűnik.
Tehát maga az ember a probléma.
Így van.
Hát igen, én, ha most ezt a fogalmat behoztad, azért tisztázzuk mindig minden adásunkban a fogalmakat, hogy a poszthumanista kimondottan azt vallja, hogy az ember úgy, ahogy van káros, és egy káros teremtmény, az lenne a leghasznosabb a föld egészét tekintve, hogyha úgy, ahogy van, mint faj, megszűnne. Ez egy elég drámai dolog. A transzhumanista ezzel szemben hisz abba, hogy az ember ebből a tökéletlenségből valamilyen formában mégis tökéletesíthető testi, lelki, szellemi értelemben, és van egy ijesztő leágazás ennek a transzhumanizmusnak, hogy ehhez az egész politikai rendszert meg kell változtatni, ehhez nagyon szigorú módon bele kell nyúlni abba az egész közegben, amiben az ember ma létezik, és azáltal lehet tökéletesíteni. Kérdés, hogy ugye milyen eszközökkel, milyen módon, például a testi tökéletesítés az lehet-e valamiféle gépesített szupertest, és akkor ott vagyunk a kibernetikánál rögtön, hogy hogyan lehet erősíteni fizikailag az embert, vagy akár a genetikánál, ahol egyfajta fajnemesítésen keresztül lehet tökéletesíteni az embert, akkor már konkrétan a gén manipulációnál, ami meg felhozza a klónozásnak az a kérdését, hogy ki tenyészthető-e valamiféle szuperember, aki biológiailag, érzelmileg és intelligenciában is sokkal jobb képességű, mint az átlag, aki ma él.
Hát kapaszkodjatok meg, igen, a transzhumanisták jó részét foglalkoztatja az emberi idegrendszer fejlesztésének lehetősége, mert ugye az agyat tartják a személyiség központjának, ezért aztán a nanotechnológia, a biotechnológia, a információs technológia és a kognitív tudomány mind együttes munkával olyan jövőbeli technológiákat alakíthat ki, ami aztán akár szimulált valóságokat teremtve a mesterséges intelligencia és elme átvitel révén, sőt a krionika, ez ugye a lefagyasztásos módszer révén hozza létre ezeket a képződményeket, nem merek embert mondani. Tehát a transzhumán test egy végtelen élettartamú kiborg fizikum, tehát amikor biológiai alapja és gépi elemei is vannak a testnek, amit egy mesterséges intelligencia táplál. És ez lenne valami olyan tökély.
Szerintem az összes vadhajtását ennek a filozófiának most felsoroltad így egy kalamban.
De miért vadhajtás? Hát ha ez a cél, mi az, amiben minden ága egyetért? Mik azok az alapok?
Hát például az, hogy az ember halandó, ugye ez mindig az alap probléma, hogy az, hogy egy biológiailag arra vagyunk determinálva, hogy az életünk véges, ezzel nem ért egyet, egyetlen transzhumanista mozgalom se, és azt mondja, hogy az emberi életet meg kell tudni hosszabbítani, vagy akár, ahogy idézted az előbb, hogy halhatatlanná kell tenni, hát meg azt mondom, hogy az egyidős törekvés a vallásos emberi kultúrákkal, hogy mi módon válhatunk halhatatlanná. Az a nagy különbség, hogy a transzhumanisták ezt biológiai értelemben értik, és aznak, hogy meg kell találnunk azt a genetikai módosító eszközt, vagy valamiféle kódot meg kell törnünk ahhoz, hogy legyőzzük az öregedést és végső soron a halált. Vannak olyan spirituális transzhumanisták, akik azt mondják, hogy a test halála az megakadályozhatatlan, de valami lelki transzformációval egy lélek halhatatlanságát lehet elérni. Az is egyfajta transzhumanizmus, ami hisz abba, hogy a gondolat vagy a személyiségünk az ebből a testből kimenekíthető, vagy valami vallásos beavatottság révén, vagy most már modern elképzelések szerint például, hogy letöltjük a személyiségünket például különböző adathordozókra, és akkor azok ilyen avatár testekben, de tovább élhetnek majd.
Ugye van olyan transzhumanista is, vagy megközelítés is, aki nem is tudja magáról, hogy transzhumanista. Ugye például az ilyen szuperkatona programok, amik nagyon mentek a náci Németországban, de a hidegháború alatt egyébként az Amerikai Egyesült Államokban és a Szovjetunióban is, azok ugye az ember morális és lelki meghaladására nem törekedtek, de a fizikai teljesítőképességnek az óriási megnövelésére arra sokkal inkább. Ugye ez nem feltétlenül kiborgot jelent, mert ugye ott próbálkoztak mindenfajta kémiai, meg biológiai, meg akár genetikai megközelítésekkel is, tehát a test tökéletesítése tulajdonképpen az is a hétköznapi embereknek a meghaladását, ott egy ilyen hadászati szempontból való meghaladását jelentette volna. És aztán nyilván van ez a típusú transzhumanizmus, amiről te is beszélsz, Bence, meg amit Ági te is behozol, ami valahogy a technológiát vegyíti, általában a nanotechnológia, robotika, mesterséges intelligencia, számítástechnika, informatika valahogy ezt vegyíti azzal, hogy az ember kognitív korlátait, emlékező tehetségét, stb. Tehát valahogy ezeket is jó volna meghaladni, és persze a fizikai létállapotot is, vagy abban az értelemben, hogy az öregedést nagyon lelassítani, esetleg teljesen megállítani, örök fiatalságot, ugye az ókor óta szeretné elérni az emberiségnek egy pici része, vagy pedig hát valamiképpen meghaladni a szén alapú fizikai létállapotot, és akár egy ilyen digitális továbbélése a személyiségnek, amiről beszéltél, Bence.
Mit gondoltok arról, hogy az emberiség el fogja érni ezt a post-darwini állapotot, amikor már a saját evolúcióját fogja irányítani?
Hát én azt gondolom, hogy igen, ez kikerülhetetlen, és nem csak a génsebészetről és ezeknek a géntechnológiáknak a hatalmas fejlődésére gondolok, hanem mondod a darwini evolúciót, hogy kézbe venni. Visszatérek ahhoz, akár csak a biológiai testünk tökéletesítésének a vágya, vagy kijavításának a vágya. Mondtad már, hogy sokan azt se tudják magukról, hogy transzhumanisták, miközben lehet, hogy az, akkor valaki egy kopott combcsontot mondjuk annak a végét kicseréli egy platina végre, és ott egy implantátum segítségével megszűnik az a fájdalom, és valaki újra járni tud, miközben korábban nem. Hát létrehozunk egy gépesített biológiai szervezetet, amiben már alkatrészek vannak, amelyek nem organikusak, hanem például fémből vannak. Egy ilyen ember az akkor hirtelen kiborgá változott, az már ember feletti ember, pusztán azért, mert egy részét kicseréltük valami mechanikus elemre. Hol van ennek a határa?
Hát igen, mert hiszen ma már a fogimplantátumoktól kezdve a csípőtérd protéziseken keresztül, bármilyen csak egy lépés, hogy bármely testrészünket, majdnem bármely testrészünket kicseréljük.
Kérdésedre válaszoljuk, hogy ez a darwinizmussal szembe megy ilyen szempontból, mert az az ember, aki ezeknek a segítségével mégis megőrzi a mobilitását, járóképességét, cselekvőképességét, az mondhatjuk, hogy az evolúció törvényével szemben érvényesít valamit, egy olyan emberi akaratot, olyan eszközök segítségével, amelyeket nem az organikus, biológiai fejlődés szült.
Szerintem ott van a határa a transzhumanizmus, meg a mindenfajta egészségügyi funkció visszanyerő beavatkozások között, hogy a végeredményt tekintve az a személy, az meg tudja haladni az emberi teljesítőképesség valamelyik határát. Onnantól kezdve lesz ő valami több, valami más. Ugye erre törekszenek egyébként a transzhumanisták.
De tulajdonképpen az összes dopingoló sportoló ezt teszi?
Hát valami ilyesmit kémiai úton, valami ilyesmit tesznek, de nyilván az egy rövid ideig tartó teljesítményfokozás, nem pedig egy tartós változás. Ugye szuperkatona programoknak a mellékterméke egyébként ez, mármint a dopping szerek. Ugye azt mondod, Bence, hogy szerinted ez elkerülhetetlen.
Igen. Ha visszavehetem azt, hogy gondolok, csak itt azért mosolyogok annyira, mert egyik műsorban már színvallattunk, hogy mindhárman szemüvegesek vagyunk. Kiborgok vagyunk már a kezdetektől fogva, amikor az első szemüveget föltettük a szemünkre.
Hát az még azért rajtunk kívül van, de amikor majd szemlencsét is ültetünk be, ami már azért nagyon gyakorlott és előrehaladt rutinbeavatkozás.
Hát csak annyi, hogy a lencse már nem a szemed előtt, hanem a szemedben van, vagy hát ugye annak a részévé válik. De ez is egy evolúciós előny, csak innen jut ez eszembe. Hát ugye a rövid látás az nyilván egy hátrány volt, és valószínűleg a túlélésünket csökkentette, vagy a túlélési esélyünket, az, hogy nem láttuk messziről, hogy jön a ragadozó. Most, hogy már jól látunk ezeknek az eszközöknek a segítségével, abszolút kezünkbe vesszük az evolúciót, hogy ezt a gondolatot visszahozza. Kérdés, hogy hol van ennek az egészséges mértéke, hogy amit a Máté is mondta.
Mikor,
hogy...
hol? Mert ez is változik.
Hát nyilván, amikor az elvesztett funkciónak, vagy a csökkent funkciónak a visszajavítását az átlag szintjére célozzuk meg, és mondjuk az ilyen hagyományos eszközökkel, mint szemüveg, kontaktlencse, protézis, ilyen módokon érjük el, attól kiborgok nem leszünk valójában. Hogyha már mesterséges szemet ültetnek be, fület, stb., ugye vannak ilyen kísérletek, akár gondolattal vezérelt különféle sakfigurák, stb., tehát agyba ültetett implantátumok, Elon Musk egyik cége kísérletezik ilyenekkel, ott már beszélhetünk kiborgról, bár még nem haladja meg feltétlen olyan nagyon az átlag embert, az ő kiborgja, de hát a cél nyilván az, hogy hol van ennek a határa. Hát ez ízlés dolga, hogy mit tartunk normálisnak, meg mit nem.
Hát az, hogy mit tartunk normálisnak, az meg például nagyban függ a popkultúrától. Tehát mit tesznek elénk, hiszen az irodalomban, a science fictionökben, a filmekben, a képregény világában ez azért nagyon hamar megjelent, a transzhumanizmus fogalma, és virágzik, pro és kontra. Tehát mindenre látunk, hallunk, kapunk példát.
Igen. Nyilván majd túllépünk a biológiai tökéletesítés és az egész kibernetikán, ugye, ami azzal foglalkozik, hogy az emberi testet hogyan lehet gépekkel ötvözni, és akkor a gépiesített emberi test az mi mindenre lesz alkalmas. Jó 10 esztendő, akkor valakinek a bőre alá olyan mikrocsipet ültettek, amivel ő a kéz mozdulataival az okos otthonát tudta irányítani, ami igazából egy gag. Ez kérdés, hogy mennyire hasznos dolog. Hát nyilván az ő otthona, ami erre volt kitalálva, ott ez egy, hogy mondjam, egy látványos trükk, hogy ő a puszta kézmozdulataival villanyt kapcsol, és televíziót, és a kedvenc számait lejátsza. De belegondolunk, ennek van-e értelme? Ettől ő egy felsőbbrendű embere. Mert amit a Máté hozott, az egy nagyon fontos gondolat. A különbség és a mérce valószínűleg tényleg ott van, hogy ezekkel a beépített mesterséges eszközökkel visszahozzuk általános szintre az embereket, vagy pedig tovább fejlesztjük. És a transzhumanisták ebbe hisznek, hogy tovább kell fejleszteni, nem arra a szintre felhozni, ahol volt, hanem hogy tovább lehet fejleszteni. Testi, lelki és szellemi képességeit.
Engem a lelki nagyon érdekel, hogy azt hogy gondolják elérni. Mert a fizikait még csak-csak értem, meg a biológiai, orvosi részét, de hogy pont azt az embert, akinek bármi, ami egy fejlett technikai vívmány a kezébe kerül, és azt mindent gajra vág, csak árt vele szinte a világnak és önmagának, az hogy lehet lelki értelemben ehhez a helyzethez felnöveszteni?
Ezek a szuper katona programok, amik valóban léteztek, ugye különböző operáns kondicionálással igyekeztek megnézni azt, hogy a lelki hadviselés tekintetében meddig mehetnek el emberek, hogyan tudnak bizonyos lelki tulajdonságokra, ami például katonai szempontból előnyösek, átnevelni embereket, konkrétan ugye a lelki folyamataikat, például az együttérzést, hogy lehet kinevelni valakiből.
De csupa ilyen irány vesz. Semmiképpen sem az együttérzést akarja belenevelni.
Hát ez így van, mert katonai szempontból nem egy hasznos tulajdonság, hogyha valaki nagyon együttérző, pont az embertelenség a fontos, meg az empátia elvesztése, és ezekre elképesztő erős módszereket dolgoztak ki, hogy hogyan változik meg a tudat állapotuk különböző pszichoaktív szerek hatására ahhoz, hogy ezeket a lelki tulajdonságokat elveszítsék, illetve másokra szert tegyenek, és például az agresszió fokozása, vagy a fáradékonyságnak a kizárása. Lehet-e egy olyan lelki állapotot létrehozni, ahol egy katona akár a haláláig, a végkimerülésig mondjuk harcképes és agresszív. És...
Na de hát ez azt jelenti, hogy semmilyen jó irányt, pozitív irányt nem veszünk, vagyis hát, hogy az érzelmek, a lelkiség az egy csökevényes, hátráltató állapot. A transzhumanizmus felől nézve.
Már is kapcsolódok erre, csak egy gondolattal kapcsolódnék ahhoz, amit Bence mondtál. Ez csak egy ilyen érdekesség, azt a mai katonai kiképzésekbe, különösen az elit katonáknak a kiképzéseibe egyébként beépítették, amik ezekből a kísérletekből hasznos tudások voltak. Ugye a második világháború idején még nagyon magas volt azoknak a katonáknak az aránya, akik nem az ellenségre, hanem az ellenség fölé lőttek, még az elit osztagokban is egyébként, mert hogy nem akartak embert ölni. És mára a kiképzések elérték, hogy ez az arány 80%-os, aki ember elő, és meg is akarja ölni. Tehát, hogy ez tud működni. Ugye a transzhumanisták elképzelései azok nagyon sokszor a technológia és annak mindenfajta továbbfejlesztése köré koncentrálódnak, és ez a része, hogy lelkileg hogyan változik meg ettől az ember, ez valóban a legkevésbé kidolgozott, a legcsökevényesebb része ennek. Ugye amivel én találkoztam, én leginkább a Harari professzornak a Homo Deus könyvén keresztül, meg néhány popkulturális megközelítésen keresztül tudok ehhez kapcsolódni. Ott nekem igazából az jött le, hogy valami olyasmi a koncepció, hogy majd ezek a technológiai vívmányok, a kiborgá váló ember, az majd meghaladja fizikálisan az emberi létállapotot, másképp fogja ezáltal a valóságot érzékelni, és ettől fog majd megváltozni az ő lelki működése is. Mert ugye, hogyha máshogy érzékeled a világot, máshogy fogadod be, akkor te magad is ettől nyilván változni fogsz. És egyébként ezen a ponton egy picit ez a poszthumanizmus, meg a transhumanizmus egyébként össze is ér. Például Harari munkájában mindenképp, mert ugye ilyen megistenülő, istenné váló emberről beszél, aki már összesen lehet hasonlítani majd a Homo sapiens-szel, tehát velünk annyival fejlettebb, annyival több lesz nálunk, tehát ő meghaladja, ő poszthumán lesz már.
Én ott kapcsolnám ezt össze, amit most mondasz, így van, hogy egy korábbi sorozatunkban ugye beszéltünk Eckhart Tolle-nek az Új Föld című könyvéről, és ezt elég részletesen kiveséztük ott, hogy igenis van ennek a transhumanizmusnak egy ilyen lelki vetülete, ahol az előnytelen tulajdonságokat igyekszik egy katonaság például ugye felerősíteni, olyanokat, amik az agresszióra, stb. Irányulnak, de van egy olyan spirituális leágazása szintén ennek a gondolkodásmódnak, hogy a lelki folyamatok azok csak a jelen formájukban károsak, maga a lelkiség és az érzelmi élet és az emocionális énünk az egy nagyon fontos alkotó eleme annak, akik vagyunk, csak ezeknek az érzelmeknek ugye a rossz formáit gyakoroljuk, és valamiféle mentális praxison keresztül föl lehet azokat a pozitív érzelmi tulajdonságokat erősíteni, amelyek átváltoztatják az embert, és egy új ember, egy új földet tud létrehozni, ahol a szeretet, a béke, az együttérzés és ezek a dolgok uralkodnak.
Tehát akkor mindenkinek jut elég alkatrészt, nem lesznek hosszúak a várólisták, mindenki egyenlően méretik, és nagy békességben élünk, meghalad a korábbi összes árnyoldalunkat.
Igen, annyi a különbség még egyszer, hogy talán a transhumanizmus annyiban járul ezt hozzá, hogy ezt úgy gondolja, hogy erre bizonyos eszközök is alkalmasak, lehet olyan technikákat és technológiai eszközöket alkotni, hogy neked már nem is kell ezekért a lelki transformációkért úgymond dolgoznod, a fejedre teszel egy istensisakot, tényleg szó szerint vannak ilyenek, és akkor különböző elektromágneses frekvenciákat az agyadba sugároznak, és te már is Isten élményekhez jutsz, olyan lelki tulajdonságokra teszel szert ezáltal, hogy az az egész lényedet megváltoztatja. Hát én ezeket csalásnak gondolom, ki kell mondanom, végtelen számú ilyen transhumanista eszköz létezik, konkrét eszköz, ami azt ígéri neked, hogyha te ezzel valamilyen módon sugárzod magadat, vagy akár csak az agyadat hangolod jobbra, balra, erre, arra, akkor ez egy tartós lelki változást is okoz. Nem gondolom, hogy ez így lehetséges.
Hát valószínűleg a komoly gondolkodás mindenről, meg a kutakodást nem szabad egy lapon említeni ezekkel az üzleti vállalkozásokkal, amelyek rátelepültek, és azt hiszem ez is nagyon emberi, hogy ezek is megjelennek óhatatlanul.
Hát abszolút, csak ezek ugye még egyszer nem testileg akarnak javítani rajtad, hanem a lelki állapotodat akarják javítani, de pusztán fizikai hatásokon kell.
De egy rövid gondolattal a közbevetésre, drági, hadd kapcsolódjak, hogy azt mondod, hogy a tudományt meg az üzletet válasszuk külön. Oké, csak hogy a gyakorlatban az a kettő nem válik külön. Tehát a tudományt mindig az üzlet finanszírozza. Azt kutatják, azt kap forrást, amit az üzlet lehetőségként
de
meglát.
De én most ezen olcsó szélhámosokra gondoltam az üzlet alatt, és nem a nagy vállalkozókra, világos, akik dörzsöltek.
Világos, értettem, csak hogy szerintem úgymond a komoly tudománynál is ez nagyon erősen megjelenik, ez a szelekciós szempont, az üzleti szelekciós szempont, hogy mi kap kutatási forrást, és mi nem kap kutatási forrást.
De azt gondolom, az egész génkutatás és a genetikának az a formája, ami kimondottan ugye a génmódosításokkal foglalkozik, abba azért is fektetnek ilyen komoly pénzeket, és nagyon komoly befektetők vannak, mert ha valakinek lehetősége van kvázi előnyös tulajdonságokat megválasztani, és gén manipulációval azokat beleprogramozni egy embrió, születendő embriónak a DNS-ébe, erre ugye ez a CRISP technológia, hogy hívják, valóban alkalmas, és ez is a transzhumanisták egyik kedvenc eszköze, amitől azt remélik, hogy mind fizikai, mind lelki, sőt szellemi tulajdonságokat is genetikai alapon meg fognak tudni változtatni.
Hát igen, és akkor ezzel el is érkeztünk a gyakorlati és az etikai kritikákhoz, mert hogy mindkettő megjelenik a transzhumanizmussal kapcsolatban. Hát az egyik ez az Isten szerep megjelenése. Sokan állítják, most a kritikusokról beszélek, hogy az ember nem tetszeleghet istenként. Egyébként 2002-ben a Vatikán kiadott erről egy közleményt, azt írták, hogy az ember genetikai identitásának megváltoztatása, ha egy embernél alacsonyabb szintű létforma létrehozásával jár, akkor erkölcstelen, márpedig abban nem hisznek, hogy a szuperembert, vagy egy spirituálisan fejlettebb lényt létre lehet hozni. Ők nem hisznek benne, de a keresztény teológusok szerint, ugye a tanítás szerint a keresztények haláluk után részesülnek a transzhumanizmus ígéreteiből, tehát az örök élet, a szenvedés nélküli lét akkor adatik meg. Hát ha így vesszük, akkor számukra ez egy konkurencia, a transzhumanizmus, mert azt mondják, hogy a transzhumanizmus csak egy utópista mozgalom, amely a túlvilági létet akarja előrébb hozni, vagyis a Földet akarja mennyországá változtatni. Hát megjelent a konkurencia.
Hát igen, ha most itt a keresztény teológiának azt a túlvilág képzetét értelmezzük, hogy mit ígér egy megváltott állapot, vagy mit akar ez a fogalom, hogy valaki lelki értelemben megüdvözül. Valóban ilyen ígéretek társulnak hozzá az emberek fejében, ilyen képzetek, hogy a halhatatlanság, a betegségektől való teljes mentesség, ráadásul a lelki öröm, tehát valamiféle olyan boldogság, ugye megboldogul szokták mondani, az megváltott.
Akár a nem megválasztása is, tehát a születési nem megválasztása.
Igen,
is.
Hogy ezeket az ígéreteket tényleg földi kontextusban megvalósítani, és azt mondani, hogy itt akkor ezt a mennyei állapotot a földi körülmények között meg lehet valósítani. Ez valóban egy konkurencia, ahogy most így mondod, egy konkurens ígéret, ezért is válik a transzhumanista irányzat nagyon gyakran egy vallásos formába, vagy legalábbis nagyon sokszor épül köré valamiféle vallásos képzet együttes, és ezek a transzhumanista guruk már úgy jelennek meg, mint akik ezeket az ígéreteket valóra tudnák váltani, általában párosul valamiféle termék megvásárlásával, hogy ha ezt a bogyót szeded, vagy ezeket a, nem tudom én, génmódosított pirulákat, akkor ezzel, nem tudom én, megnöveled az élettartamadat, vagy mentes leszel a betegségektől, de lehet, hogy nem is kell konkrétan bármilyen anyagot fogyasztanod, már az is lehet, hogy csak valami gépet a fejedre kell tenned, és ez hozza majd a megváltást. Bárki, aki alaposan utána néz ezeknek, nincs ilyen. Tehát ez egy megoldatlan probléma mai napig. Nem sikerült megállítani az öregedést, semmilyen eszközzel, a betegségekre nincsen általános gyógyszer. Preventív módon van, és ezt azért hagy hozzam ide, mert egy pár évvel ezelőtt egy komoly vitát váltott ki, ugye, hogy például a Down-szindrómára bizonyos nyugat-európai társadalmakban kötelező szűrés van, és bizony, amikor detektálnak például egy ilyen elváltozást, akkor az a gyermek nem hozható világra.
Tehát de ez hol van? Mert nálunk úgy tudom, hogy szabadon dönthet arról, hogy megszülje a gyereket. Igen.
Én skandináv országokban hallottam ezt, legalábbis ennek a kapcsán olvastam róla, hogy ott gyakorlatilag a Down-szindrómában születő gyermekek százaléka az nulla az elmúlt két évtizedben, mert hogy van egy ilyen társadalmi megítélés, hogy ez valamiféle olyan születési elváltozás, ami hátrányos, és ezért ott, hogy mondjam, szociokulturálisan a megítélés az, hogy akkor egy ilyen terhességet meg kell szakítani, és nem születnek ilyeneket. És a kérdés, hogy van-e joga az élethez egy ilyen szindrómás embernek? Pontosan ez a kérdés, hogy akkor mi a humanista? Az a humanista, aki azt mondja, hogy hát egy ilyen ismert születési rendellenességgel. Most elnézést kérek minden olyan hallgatótól, aki esetleg másként gondolkodik erről, én csak a fogalmat használom, hogy leírjuk, hogy ez egy rendellenessége vagy nem. Minden esetre egy más állapot, aminek a következménye az, hogy valaki bizonyíthatóan sokkal rövidebb ideig él, mint egy átlag ember. Na most ez önmagában például egy defekt, egy kijavítandó dolog, vagy nem? Mert ez már behozza akkor azt a kérdést, hogy genetikailag van-e jogunk egyáltalán tesztelni a születendő gyermekeket, és van-e jogunk az alapján, amit a genetikája alapján hasznosnak vagy hasznotalannak gondolunk, például az élete felől dönteni.
Nyilván itt már eljutunk a magukat életpártinak nevező, jellemzően keresztény szélsőséges, vagy vallási szélsőséges csoportokig, akik mindenfajta abortusznak, terhetség megszakításnak az elítélését képviselik. De ugye a transzhumanizmusból indultunk, szóval annak persze van egy ilyen vallási morális kritikája, hogy szabad-e ezt megcsinálni. Én két kritikai szempontot hoznék még emellébe. Az egyik, hogy ezek a technológiai kutatások, élet megnyújtása, kiborgátétel, stb. Ezek ugye mindig nagyon tehetős emberek által, a világ leggazdagabbjai által finanszírozott projektek azért, hogy saját magukat, meg a saját családjukat ilyen módon kiemeljék az emberek közül. Tehát, hogy ez egy ilyen szocio-ökonomiai státuszhoz köti a megistenülés lehetőségét, hogyha ezt a szót használjuk itt, és hogy akkor itt már nem csak anyagi különbség lesz szegények és gazdagok között, hanem esetleg tényleges fizikai, megugorhatatlan szintlépés teremt és esetleg konzervál, hogy ez nem biztos, hogy kívánatos, mi lesz a többiekkel.
Hasonlít ehhez, ott vannak például az ámisok és hasonló vallási csoportok, akik ugye minden modern technológiát elutasítanak. Éppen ezért, mondjuk ha a transzhumanizmus megerősödik és eredményei lesznek, ők nyugodtan mondhatják azt, hogy ők nem kérnek belőle, köszönik, tehát feltételezhetően létrejön olyan emberek csoportja, akik nem akarnak kiborgokká válni, akik emberek akarnak maradni. Ekkor mi van?
Így van, tehát nyilván az, hogy a technológiát azt ma olyan nagyon szeretjük, itt széles társadalmi konszenzus van arról, hogy a technológia az nekünk jó, a technológiai fejlődés az nekünk jó, a digitalizáció az jó, azt nagyon kell csinálni, mert a versenyképességet növeli, stb. Ez azért nem egy annyira egyértelmű és eldöntött kérdés, hogy ez nekünk tényleg olyan nagyon jó-e. Erről egy korábbi adásban már váltottunk pár szót. Én azt gondolom, hogy lehet, igen, mint az emisok, de ők nyilván egy pici szubkultúra.
De ők már kiküzdötték ezt maguknak, tehát, hogy ők már mondhatják azt, hogy köszönjük, mi ebből sem kiérünk. Tehát nem kell egyénenként megvívni, hogy én nem akarok kiborgává.
Igen, igen, de amit akarok mondani, az az, hogy ugye ez egy széles körű társadalmi konszenzussá is válhat. Tehát adott esetben meg is változhat az, hogy a technológiára ilyen pozitívan tekintünk-e. Tekinthetünk rá akár veszélyesként is, vagy tekinthetünk rá valamilyen szempontból elítélendő, akár morális szempontból elítélendőként, és akkor már mindjárt nem lesz menő a minél nagyobb digitalizáció.
De ezt fogja majd szolgálni a puhítást a popkultúra bizonyos termékei irányzatai.
Nyilván, de ugye erre lehet egy ilyenfajta immunrendszere a társadalomnak, hogy azt mondjuk, hogy nem, mi ebből nem kérünk. Széles körben nem kérünk, és akkor ezek a kutatások hát vagy leállnak, vagy egy nagyon szűk elitnek maradnak a saját játékszerei.
Hát egy szűk elitet mondasz, de 20. század rámutatott arra, hogy például ugye a nép egészségügy, ami például azt mondta, hogy bizonyos betegségekhez nincs senkinek joga, mert ezek az emberiséget pusztító, olyan gyilkos betegségek és kórok, amelyeket ki kell írtani, és tényleg világméretű összefogással, de sikerült bizonyos betegségeket eltörölni a világ színéről, és nincsenek ezek, már csak ilyen vírus trezorokba őrzik ezeknek a lenyomatát, hogy mi a tökéletlenség, és van az embernek a tökéletlen életformájához joga például. Egy olyan ember, aki elkopik a térde, és hogy mondjuk egy implantátummal gyakorlatilag meg lehetne javítani, de ő ragaszkodik ahhoz, hogy nem ő inkább bottal akar járni, vagy akár tolószékbe ül, teheti azt a társadalomra azt a terhet, hogy ő tolószékes lesz, miközben van gyógymód arra, hogy megjavítsák. Hol lesz az, amikor mondjuk egy mesterséges intelligencia veszi a nagy átlagot, és azt mondja, hogy mi a tökéletes ember, vagy mi a lehető legtökéletesebb ember, és akkor ez lesz a standard, és ehhez képest kik lesznek a tökéletlenek, és lehet-e majd kötelezni esetleg az embereket arra, hogy ezeket a javításokat, vagy beavatkozásokon igenis essenek át, ahhoz, hogy nem tudom én ezt a standardot hozzák.
Ha már a térprotézis hoztad, mint hétköznapi példát, és ma is gyakorlatot, én tudok példát arra, akinek csípő protézist kellett beültetni, és annyira megszenvedte fájdalmakkal, kínlódással, küszködéssel az egyik protézist, hogy a másikat inkább nem vállalta. Tehát, hogy lehet-e kényszeríteni arra egy embert, hogy szenvedjen csak azért, hogy eleget tegyen a haladásnak.
Hát igen, de nyilván annak a tükrében megítélendő, ez nem az én értékítéletem, csak belehelyezkedek egy ilyen transhumanista kiborg hívőbe, hogy közben viszont, ha nem tökéletesíti magát, hogy nem javítatja meg, akkor viszont még nagyobb terhet jelent a társadalomra, mert akkor nagyobb gondoskodásra szorul, akkor az több pénzbe kerül, több időbe, több erőforrásba.
És mi van akkor, ha nem sikerül?
Hát
például a génmanipuláció nem sikerül, és torszülöttek jönnek létre, azokért kifelel, az ő életükért, a további sorsukért.
És akkor már ott is vagyunk az eugenikánál, pontosan, hogy hova fog vezetni ez a fajta tökéletesedési vágy, illetve hol lesz az, amikor például azt mondja bárki, egy orvostudomány, hogy ez a standard, és akkor aki ettől eltér, vagy nem üti meg ezt a mércét, az szükségtelen, és akkor meg kell szabadulni az emberiségnek. Hát tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt voltak erre nagyon határozott törekvések Amerikában is, mindenki csak a náci Németországgal azonosítja ezt, de ott, ahol sterilizáló programok indultak el az elmebetegeknek, a sterilizálására például, hogy kik a tökéletlenek, egyáltalán kikerül ebbe a kategóriába, végtelen veszélyes ilyen nagy halmazokba belepakolni.
Én azt a szempontot akartam még behozni, és ahogy erről beszéltetek, azt gondolom, ez nagyon ideillik, hogy ez az egész kérdéskör, ugye volt itt szó az evolúció meghaladásáról, ez egy erőforrás kérdés. Ezek addig kérdések, hogy mit csinálunk a társadalom elesettjeivel, ameddig van rá erőforrásunk, hogy tudjunk velük mit csinálni. Ha nem tudunk velük mit csinálni, akkor az van, ami egyébként, nem tudom, 120 ezer évig volt, hogy ők meghalnak. Mert így nem életképesek evolúciós környezetben. És egyébként az összes ilyen típusú kutatás is, meg a magas technológia, ez mind szintén erőforrás kérdés. Ugye itt van egy olyan fajta versenyfutás, csak ezt hoznám ide be, mert az általában valaki transzhumanista irodalmat olvasott, nem jelenik meg, vagy nem kellő súlya jelenik meg, hogy van egy olyan versenyfutás is, hogy akkor űrprogramok, meg kibor, meg digitalizáció, meg magas technológia, meg génszerkesztés, nanotechnológia, stb. A technológiai fejlődés, de közben meg van az ökológiai válság, ami meg pont azzal fenyeget, hogy olyan erőforrás szűke köszönt ránk, idézőjelben a köszönt szó, ami hát nem teszi lehetővé a mai ipari civilizációnak a fönntartását, ezáltal az ilyen típusú kutatásfejlesztést is vagy beszűkíti, vagy ellehetetleníti. Magyarán a dilemma az úgy áll, hogy sikerül-e előbb elérni erre a szintre, és én ezért nem gondolom elkerülhetetlennek ezt az ugrást, mint hogy az ökológiai válságok miatt a társadalmaink azok már ne legyenek képesek erőforrást biztosítani az ilyen típusú fejlődésre.
Meg hát ekkora létszámnál, most 8 milliárdról beszélünk, ki tudja mennyi lesz ez 10-20-30 év múlva, ekkora létszámnál ilyen nagyfokú szegénység mellett, hogy lehetséges mindezt az egész földön megvalósítani, vagy kasztosodunk?
Hát ez a kasztosodás szerintem elkerülhetetlen, de akkor én ugrok arra a fogalomra, csak egy kicsit előre, hogy vannak igenis, ugye a poszthumanisták, akik ezt olyan szélsőségesen azt gondolják, hogy egyetlen egy ember se tökéletesíthető. Maga az egész ember, mint olyan, meg kellene haladni, bármit is jelentsen ez, és hogy egy embertől független, vagy az embernél tökéletesebb, értelmes lényt kell alkotni, és maga az egész emberiségnek semmi más feladata nincsen, mint hogy fogadja el, hogy ő az evolúcióban egy lépcsőfok, akinek az a rendeltetése és küldetése, hogy önmagánál valamivel tökéletesebb lényt teremtsen meg, vagy hozzon létre.
És ha ez így van, ahogy te mondod, akkor mindjárt nem jön be az a kritikai szempont, amiről szintén olvastam, hogy egyes kritikusok szerint a transzhumanizmus testmódosításra való törekvése az tulajdonképpen a fogyasztói társadalmat szolgálja ki, mert fogyasztási cikké válik logikus módon, ugye? Mindaz, amit el tudsz érni általa, tehát a technikai fejlettséged által, és majd beindul, ha kellő reklámot kap, meg átmossák jól az agyakat, beindul ebbe az irányba is a versengés, hogy kinek milyen van, amitől már kiborg vagy még kiborgabb, mint a másik.
Nyilván ez egy gazdasági erőforrás kérdés, hogy kiengedheti meg magának, ez egy narratíva kérdés, hogy elfogadja ezt a megközelítést a széles társadalom, vagy éppen hogy ellenzi. Poszthumanisták azok azt mondják, hogy az egész emberiséget kell a tajgetoszról lelökni, mert az emberiség az, ahogy van, megbukott, és valóban, amit mondasz, Bence, az egyetlen feladata, hogy létrehozza még mielőtt ezt a bukást, ezt így véghez viszi, a nálánál tökéletesebbet, ami vagy egy mesterséges intelligencia, ami az ember személyiségétől független, vagy a gépekbe programozott, tehát letöltött személyiségek, az egy másik ilyen, ugye a harmadik a kiborgok, tehát ez mindenképpen egy ilyen technológiai mádú megközelítés, számomra teljesen embertelen, meg ő számukra is az, de nekik ez egy pozitív kifejezés, mert ők az embert ugye nem szeretik.
Terminátor érv tulajdonképpen erről szól, ami azt mondja ugye, hogy mint a Terminátor filmekben, hogy lesz egy ilyen gyilkológép, ami programja szerint kiirtja az emberiséget, és nekünk így is, úgy is annyi.
Kérdés, hogy ez a szuperintelligencia nem csak a mesterséges, mert az, hogy ő mesterséges testben, vagy mesterséges környezetben működik, számítógépeknek a csípjein fut, mint program, az csak egy hordozó. De az, hogy maga az intelligencia valóban, ami ott születik, az meghaladja az emberét, az egyébként küszöben áll, és ezt erről múltkori adásban igen, már beszéltünk, hogy sok területen egyébként ezek a szuperintelligenciák már léteznek. A kérdés, hogy ezek a szuperintelligenciák magát az embert és az emberi kondíciót, azt minek fogják tartani? Hogyan értékelik? Hogy hát, osztozunk velük még ezen a bolygón, mert olyan aranyosak, és akkor ugye lehetünk majd mi a háziállatok, és akkor el leszünk téve, mint a, mi, ahogy a hörcsögöket tartjuk, meg a tengeri malacokat, teráriumban, vagy a kutyákat, hogy hűséges szolgái leszünk egy nálunk fejlettebb valaminek. És hogy Máté mondja, igen, a poszthumanisták között van, akik így gondolják, hogy ez nem is baj, ha így történne, nyilván ez egy hatalmas populációs csökkentéssel járna, de van olyan is, aki, mint a Terminátor szindróma, hogy az egész emberiséget le kell söpörni a föld színéről, nincs rá szükség.
Szerintetek mi a valószínűség annak, hogy ez létrejön, mindezt létrehozzuk még azelőtt, hogy eltűnnénk a föld felszínéről? Mert lehet, hogy idáig nem jutunk el, de az emberiségnek is így is úgy is vége.
A szuperintelligenciákat mondani?
Persze, tehát nem valósítjuk meg a nálunk tökéletesebbet, mert előbb lesz vége.
Hát a jelenlegi kutatások nagyon abban az irányba mutatnak, hogy ennek a megvalósulása küszöbön áll, tehát nem úgy tűnik, mintha ezt le akarná állítani az emberiség, mert a kíváncsiság az még erős.
De az kevés, hogy egy szuperintelligenciát létrehoz szerintem, ennél több dolga van, hosszabb folyamat ez.
Ha jól értem én, akkor a szuperintelligencia az arra vonatkozik, ami még nem létezik, tehát a mindenkinek jobban sakkozó emi, az még nem szuperintelligencia, az még csak egy specifikus
így van.
Emi.
Hát ilyenek vannak.
Van. Szuperintelligencia még nincsen. Azt mondtad, Bence, hogy van, de ilyenek még nincsenek.
Hát
ez a mindenben bennünket felülmúló szuperintelligencia, ilyen nincs. Hát én hajlok arra, hogy a nyersanyagaink, különösen a ritka földfémek, azok előbb fognak kimerülni, mint hogy esetleg el tudnánk jutni erre a lépcsőfokra, úgyhogy az ember nem akarja leállítani, csak lehet, hogy nem lesz meg az eszköze hozzá, hogy ezt elérje.
Én annyit akarok mondani, hogy én mielőtt bárki azt hiszi, hogy ez csak egy ördögtől való dolog, ugye a két fogalom az AGI, az Artificial General Intelligence, az azt jelenti, hogy az emberrel ekvivalens, de végül is mesterséges számítógépeken futó, de emberszerű intelligenciát hozunk ott. Az ASI, az Artificial Super Intelligence meg azt jelenti, hogy valami olyan szabad gyököt rakunk bele, hogy nem kell, hogy emberszerű gondolkodású legyen, hanem legyen valamilyen akár más logikára építő, más nyelvet használó, kvázi szabadon gondolkodó intelligencia, aki viszont összességében mégis emberfeletti képességekkel, és itt nyilván elsősorban értelmi képességekre gondolnak, fog rendelkezni. Ha egy ilyet beleteszünk egy testbe, vagy adunk neki egy emberszerű testet, az egy nagy kérdés, ezt is múltkor már mondtuk, hogy ahhoz, hogy fejlődjenek ezek, mint egy emberi világban élünk, ahol minden az emberi dimenzióra, az emberi testméretekre van paraméterezve, akkor itt megtanul mozogni ebbe a környezetbe, és hogy ebbe mennyire lesz ő találékonyabb. És itt a találékonyság a legfontosabb, ez nem biztos, hogy egy káros tulajdonság, hiszen az ember is pont ettől tudott fejlődni, hogy megoldásokat talált, ugye problémákra és azokra a helyzetekre. Ezektől a szuperintelligenciáktól azt várnák, hogy ezekre a helyzetekre, problémákra rövidebb idő alatt jobb megoldásokat találjon, mint maga az ember. Hát most ilyen valóban nincs, még nincs, de minden abba az irányba megy, hogy a kutatási irányok lehetővé tegyék ezeknek a mesterséges intelligenciáknak, hogy más utakat járjanak, más utakat válaszolnak, és nem feltétlenül emberszerű gondolkodásmódot.
Hát ez szimpatikusabban hangzik, mint a kíborg vonal, mert a kíborg azért ijesztő számomra, meg az egész géntechnológia és manipuláció, mert mire oda eljutunk, addig mennyi zsákutca és áldozat és szenvedés az ára. Tehát addig mi minden üti fel a fejét azon az úton, mennyi etikai kérdést vetesz föl.
Mondtad ezt a Terminátor érvet, hogy ugye jön a szuperintelligencia, ott ugye a Skynet, vagy a legújabb film a Legion, és akkor az majd ellenségnek tekinti, konkurenciának és ellenségnek tekinti az embert, ami ránézve veszélyes, és akkor azt ugye megelőző csapással próbálja megsemmisíteni, csak az összes Terminátor filmben mindig elbukik valahogy. Még ugye a Dune univerzumban is van erről szó, ugye a régmúltnak a része ez, hogy ott is a mesterséges intelligencia öntudatra ébredt, az emberiség ellen fordult, az emberiség végül megnyerte ezt a háborút, és ezért utasítanak elők minden ilyen típusú mesterséges intelligencia fejlesztést. Tehát, hogy ez a science fiction irodalommal ez egy sokszor megjelenő dolog. Ugye a másik út, amit Bence, te mondtál meg, amit a Harari is ír, hogy ez a megistenülő szuperintelligencia, ez mondjuk háziállatnak, vagy valahogy másképp használ bennünket továbbra is, velünk él, nem tudom, kísérletezik velünk akár, mert mondjuk meg akar bennünket érteni, hiszen ő másképp működik, másképp gondolkodik, és akkor mi ilyen szempontból legalább érdekesek lehetünk a számára. Előfordulhat bármelyik. Ugye lélektani oldalról, ha közelítem a kérdést, akkor nekem mindig az volt a benyomásom, amikor ilyen típusú, akár tudományosabb, akár ilyen popkulturálisabb megközelítésekből olvastam, vagy hallgattam, vagy néztem bármit, hogy van egy ilyen messiás várás ebben. Tehát, hogy majd jön ez a szuper valami, ami lehet a kiborg, az emmi, a nem tudom, bármi, a magasabb rendű létforma, és akkor, hogy ott mi lesz, az nincsen kidolgozva. Azt nem tudjuk, azt nem értjük, lesz majd a szingularitás, mondják a informatika felől közelítő szakemberek, de hogy az mivel fog járni, hát azt nem tudjuk. De az valami nagyon szuper csodálatos dolog lesz, de nem tudjuk, hogy ott mi lesz. Tehát azt nem tudjuk, hogy az majd itt minden életet kiírt a Földön, vagy éppen megoldja az általunk megoldhatatlan problémákat, és hogy minden jobb lesz majd nekünk. Hogy van ennek egy olyan része, és ugye ez az, ami félelmetes, ez az, ami a Terminátor filmek mögött megjelenő félelemben ott van, hogy ugye kicsúszik a kezünkből a kontroll. Alkotunk valami olyat, amire nekünk már nincsen ráhatásunk, nálunk hatalmasabb és erősebb.
Nem véletlenül nem tudjuk, hogy ott mi lesz, mert mi már nem leszünk ott. Azért nem tudjuk, hogy mi lesz.
Igen. Én azért még egy gondolatot idehúznék, ugye Dawkinsnak ez az Önző gén című könyve nagyon érdekes perspektívába hozta az ember képeinket, hogy magunkról hogyan gondolkodhatunk, hiszen ott az a gondolat fogalmazódik meg, hogy az ember az igazából csak egy jármű, egy biológiai hordozó, és valójában ugye a gének azok, amik irányítanak bennünket, és azért van ez a számtalan faj és megnyilvánulás, mert a gének keresik tulajdonképpen a legtökéletesebb hordozót, és az ember is egy lehetséges forma a sok-sok végtelen életforma között, és tágítja ilyen értelemben az én képünket és az emberrel alkotott világképünket, hogy az embernek mi a helye a természetrendjében, hogy ne felejtsük el, hogy ő nem az egyetlen életforma, nem az egyetlen lehetséges életet továbbvívő valami ezen a földön, és hogyha kipusztul, akkor nem kell attól félni, mert rengeteg egyéb életforma létezik, aki majd viszi tovább, és végül is az élet az, ami élni akar, és a legkülönbözőbb formákban megtalálja majd az utat.
Tehát akkor a szuperintelligencia is, az összes transhumanista megnyilvánulás, az tulajdonképpen az ember agyszüleménye is játéka, mert az élet él és élni akar, és majd úgyis eldönti, hogy mi lesz.
Szerintem alapvetően ez nem egy rossz megközelítés, amit mondasz. Ugye nekem a másik, ami nagyon hiányzik ezekből a transhumanista utópiákból, hogy ők mint egy végállapot hivatkoznak arra, amikor, mint ugye volt a történelem vége, mint tudjuk, és akkor ez meg lenne az evolúció vége, de hogy eddig, ahogyan ismertük a földi és akár a csillagközi létezés formáit, szóval, hogy egy folyamatos fejlődés van, egy folyamatos változás van, ez a fejlődés nem mindig pozitív irányú, de hogy egy folyamatos változás van. Miért gondoljuk, hogy ez megáll?
De hát nekünk ahhoz már semmi közünk nem lesz. Azért gondoljuk. Köszönöm szépen az eddigi beszélgetéseket, ezeket a témákat, bízva abba, hogy hallgatóink sokat tudtak belőle profitálni, legalább az érdeklődés tágítása szintjén, vagy az egyetértés, vagy az egyet nem értés szintjén. Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben az utazásban. Terveink szerint rövidesen folytatjuk egy kicsit másképpen, egy kicsit más formában és más témákkal. Tarbence Lászlótól és Maier Mátétól búcsúzom. Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében Sugár Ágnest hallották. Viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.